8 óra 44 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ahogy azt a hírekben is már többször elmondtuk, olajszállítási szerződés kötött a horvát Janaf a MOL-lal. Az olajvezeték üzemeltető vállalata szerződés alapján 500 000 tonna nyers olajszállítását teszi lehetővé a magyar olajtársaságnak a Janaf vezetékrendszerén keresztül. Hol húzódik ez a vezetékrendszer, honnan érkezhet, és milyen nyersolaj Magyarországra?
Alapvetően ugye itt volt egy árvita, korábban a horvát fél többszörösére akarta emelni a tranzitdíjakat, és akkor a Magyar Külügyminisztérium az Európai Bizottság beavatkozását kérte a monopolhelyzettel való visszaélés miatt. Úgyhogy ebben az ügyben sikerült megállapodni lényegében, hogy az Adria kőolajvezeték kapnánk, vagy kapjuk a nyersolajat ugye Horvátország felől. Ennek azért van jelentősége, mert ugye a barátság kőolajvezeték, ami Ukrajnán keresztül érkezik, ugye esetleg kár érheti a háború miatt, vagy leáll a vezetéken történő szállítás, és akkor lenne sokkal fontosabb a pótlása, de természetesen ez mindenképpen jó hír. Arról nincs hír egyébként, hogy lealkutták-e az árat, vagy hogy sikerült megegyezni végül, és csak az első negyed évre szól a szerződés, tehát nagy valószínűséggel ugye február-márciusban mindenképpen meg kell majd hosszabbítani. Bízunk benne természetesen, hogy kedvező feltételekkel sikerül, tehát MOL szempontjából, illetve hát a Magyarország energia ellátottsága ennek szempontjából mindenképpen pozitív, kedvező a hír.
Tehát akkor gyakorlatilag bővülhet, ha csak egyenlőre ideiglenesen is a beszállítási csatornák hálózata, gyakorlatilag itt erről van szó.
Így van, ugye korábban is, tehát az Adria kőolajvezeték azért fontos, mert hogyha a vezetéken történő szállítás Oroszországból akadozna, ugye ott kikötőben, tehát tengeri olajszállításból származó nyersolajat tudunk akkor importálni.
Orosz olajat úgyis? Az Adrián keresztül?
Ez egy jó kérdés, ugye arra embargó van, tehát csak a vezetékes kőolajra kaptunk mentességet, úgyhogy nagy valószínűséggel ugye orosz olajimportra akkor nem lesz lehetőség. És ugye az Európai Unió februártól teljesen megszünteti az orosz olajimportját, úgyhogy nagy valószínűséggel akkor más forrásból kell beszerezni, de egy vészmegoldásnak mindenképpen megfelelő.
Térjünk át a földgáz piacára, friss előrejelzések érkeztek, ezek mennyire optimisták azt illetően, hogy a jelenlegi egyébként 74 eurós megawattóránkénti jegyzésről legalábbis rövid távon nem fog megint az egekbe szökni a földgáz ára.
Így van, ebből a szempontból mindenképpen optimista. A Goldman Sachs jött ki egy új előrejelzésre, ugye korábban 75 eurót vártak az első negyed évre, ezt is csökkentették 70 euróra. A második negyed évre szóló prognózist 100 euróról 80 euróra csökkentették, ez is mindenképpen jó hír, és egybecseng egyébként a piaci egyéb várakozásokkal is. És volt még egy érdekes szám a prognózisban, ugye március végén a töltöttségi szintet korábban 33%-ra várták, ez meglehetősen alacsony érték lett volna a következő tél szempontjából, hiszen most már orosz földgáz nagy valószínűséggel nem fog érkezni az idén, vagy nagyon kis mennyiségben. Ugye tavaly azért nyárig még érkezett elég nagy mennyiség, aztán fokozatosan csökkent ez a szállított mennyiség, és ezt a várakozást is megemelték 52%-ra, és hogyha ez teljesülne, akkor nagy valószínűséggel elegendő lehet ez a mennyiség arra, hogy a következő, tehát 2023-as őszi hónapokra megfelelő szintre feltöltsék az európai gáztározókat. Most ugye nagyon nagy szerencsénk van az átlagosnál jóval melegebb téllel egyelőre, és bízunk benne, legalábbis a hosszú távú időjárás előre az is alapján is fennmaradhat. És akkor nagy valószínűséggel ezt a telet megúsztuk lényegében, és akkor a következő 2023-24-es télre kell majd koncentrálni, ahol azért még jelentős kockázatok vannak. Egyébként mindenképpen jó hír, hogy több európai ország statisztikájából is kiolvasható, hogy a fogyasztást sikerült 15-20%-kal csökkenteni. A Csehországban éppen tegnap jött ki egy kimutatás, és majdnem 20%-kal csökkent a lakosság, illetve ipari felhasználás. Természetesen nem függetlenül a melegebb időjárástól, de nyilván a lakosság is próbál spórolni.
Végül egy kicsit teoretikusabb kérdés, hogy te egyébként hogy látod Oroszország egyre inkább rákényszerülhet arra, hogy akár ársapkás árszinten is, tehát az Európai Unió által meghatározott árszinteken is, de hogy exportáljon Európába energiahordozót? Mert azért az mégiscsak bevétel, és az meg szerintem naív elképzelés, hogy Kína viszont sokkal többet fizetne Európához képest az orosz energiáért.
Így van, sőt, hát ugye, hogyha megnézzük az uráli típusú kőolajat, ott egy 30 dolláros, azt a Brenthez képest, tehát nagyjából 50 dollárért vesz most Kína hordonként. A földgáz szállítás, ha lehet így mondani, akkor még problémásabb. És ugye a legutóbbi hetekben az orosz vezetés részéről érkezett jelzés mindenképpen arra utalnak, hogy most már rájöttek, hogy nem sikerült feljebb verni az árat. Ugye, voltak erre többször próbálkozások, és most már növelnék Európa felé a szállításokat. Sőt, hát ugye azt is felvetették, hogy a Jamal vezetéket, ami most orosz embargó alatt van, kvázi embargó alatt, és Lengyelország felé szállít, újraindítanák. Tehát itt látszik egy törekvés Oroszország részéről, hogy bevételt szeretnének növelni, akár annak árán is, hogy az Európai Unió tagállamaiba szállítsanak. Ugye korábban az volt a kommunikáció, hogy az ársapka, illetve a földgáz árára meghatározott ártető bevezetői ellen, illetve bevezetői azok az országok, ahol bevezették, egyáltalán nem fog szállítani Oroszország, és az abszolút megüdölt most már.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az elmúlt percekben Varga Zoltánt hallották, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét. További szép napot, szia!
Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Hamarosan a zenét követően egy kis kultúrával megyünk tovább, 9 órakor pedig a tőzsdenyitással várjuk Önöket.